Szép estét kíván a szerkesztő Kozma Ágnes. P. Horváth Ágnes mesél az esti beszélgetések első felében miről is. A gyermekeknek szóló program relaxáció a mese és a zene varázsával fűszerezve. Célja a vegetatív idegrendszer megnyugtatásán keresztül az öngyógyító képesség aktivizálása, a jobb agyfélteke erősítésével, a kicsik öröm és művészi gondolkodó képességének, valamint stressztűrésének fejlesztése. 6 éves korig a relaxáció torna vagy mozgásokra épülő élményteli játék. Különösen ajánlott szorongó, traumán átesett a gyermekeknek, vagy a személyiség kibontakoztatásához bármelyik apróságnak. P. Horváth Ágnessel beszélgetek. Ági, mi most nem először beszélgettünk itt a Vörösmarty Rádió stúdiójában, és ennek nagyon örülök, hogy sikerült egymásra találnunk, így ismételten. Egy teljesen más szemszögből fogunk most, hát hogy mondjam, csúnya magyar szóval élve témát találni, gyermekek. Ez a kulcsszó. Hogyan indult ez a program, és tulajdonképpen miről is szól?
Egy mesés relaxációról van szó, amit kimondok még egyszer szépen. Tehát mesés relaxációról nem is olyan könnyű kimondani, sokkal könnyebb leírni. Túl sokat nem mondom. A lényeg az, hogy alapvetően relaxációról van szó, ami kifejezetten gyerekeknek szól, és mindez meg van spékelve mesével, egy kis drámapedagógiával, egy kis zenével, énekkel, tánccal, mindennel, ami finom, és ami kisgyerekeknek való, alkotással, rajzzal, gyurmázással, tele sok képzelő erővel, képzelettel, vágyakozással, és a vágyak teljesülésével.
Ezt a módszert te dolgoztad ki, vagy ez adott volt, és te megtanultad?
A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnek van egy képzése, amely kifejezetten gyermekrelaxációról szól. Egyébként van benne még kismama és serdülő relax is. Ezt azok végezhetik el, akik már az autogén tréning alapképzést elvégezték. Ez egy ilyen fél-háromnegyed éves képzés, amiben sok finomságot megtanul az ember. Alapvetően azt, hogy a relaxáció hogyan alkalmazható egyéni, tehát egy-egy kisgyermeknél, 3-tól mondjuk 18 éves korig, hogyha felnőtt kor küszöbét, az 18 évnek vesszük, és arról szól, hogy hogyan lehet a különböző, akár pszichoszomatikus betegségeket, vagy viselkedészavarokat, vagy egy egyszerű iskolai félelmet kezelni, vagy ha egy kisgyereknek nem jó a kapcsolata a társaival, vagy nagyon sok traumán esett át. Tehát ez egy egyéni program, ami 3 és 6 éves korban mesével van összedolgozva. Ezt egy szlovák pszichiáter dolgozta ki egyébként, és ő tanítja. És ez az, amit én továbbfejlesztettem úgy, hogy csoportos legyen. 18 évig voltam óvónő, és rengeteg tapasztalatom van. Gabnai Katalinnál tanultam drámapedagógiát, így ezt a hármast és a 18 év tapasztalatát, a gyerekekről szóló ismereteimet, és a bennem lévő talán adottságokat, ezeket gyúrtam egybe úgy, hogy ez csoportosan is fejleszthesse a gyerekeket, hozzáférhető legyen sokaknak.
Csak úgy kezdetnek, és végigmegyünk majd, mert a honlapod, amiről beszélünk, ugye az alakul és alakulgat, és hát nagyon szép a kép rajta, ezt most mondom el. Én hölgy a hölgynek, hogyha gratulál és bókul, akkor az még többet is ír, azt szokták mondani. Nos, a módszer különösen ajánlott szorongó, traumán átesett gyermekeknek, vagy a személyiség kibontakoztatásához bármelyik apróságnak. Ez így indításnak bármelyik szülő számára, hogyha rákattint, akkor abszolút elgondolkodtató lehet, ha amennyiben értelemszerűen a gyereke érintett valamilyen okon. És akkor itt sorra veszik, majd veszed, hogy milyen esetekben ajánlott ez a fajta relaxáció. Egyébként, hogyha azt veszük, hogy most egy csoport, két csoport, három csoport, négy csoport, ugyanazok a terápiák, vagy mindig más? Mindenik alkalom más? Vagy van egy rendszere?
Van egy vagy egy kidolgozott rendszer, ami alapján haladok. Ebben van bemelegítő rész, van nagyon sok aktív relaxáció a kicsiknek, tehát hogyha ez 6 éves korig zajlik, akkor inkább aktív relaxációról van szó, ami azt jelenti, hogy nagy ismétlődő, nagy mozgások, mint a testnevelés óra bemelegítő gyakorlatai, és nagyon sok ismétlődés. Ez az, ami önmagában megnyugtatja a vegetatív idegrendszert, és egy nyugalmi állapotot idéz elő idegrendszeri szinten. És ezek után jön, de már, tehát egy mese, valami mese, mesés keret mindig tartozik egy-egy foglalkozáshoz. Ez először nyilvánvaló, hogy tőlem függ, de később csoportonként, már a gyerekektől, a gyerekek problémáitól, az ő megnyilatkozásuktól, az érdeklődésüktől. Tehát mindig valamilyen igazi mesével dolgozom. És többnyire részletekben feldolgozva, de már a bemelegítő részben a gyakorlatok, ezek a kis aktív relaxációk, ezek mind kapcsolódnak hozzá. Tehát, hogyha az üveghegyre megyünk, akkor például a szűk szoroson megyünk át, és behúzzuk a hasunkat, és úgy egyensúlyozunk a szőnyeg szélén, és közben nyújtózkodunk fölfelé. Az különböző izomszorítások, azok már önmagukban ellazító hatásúak. Létezik Jacobsonnak például egy villámrelax programja, vagy gyakorlata, ami semmi másról nem szól, mint hogy ökölbe zárod a kezed, a terpezbe állsz, kis terpezbe, hátrafeszíted a fejed, karod, felhúzod az öklöd a válladig, nagyon erősen feszíted magad a popsid, és jó erősen összeszorítod. Ezt pár másodpercig tartod, utána nem tudsz mást, mint ellazulni.
Tehát nagyon nagy dolog ez, amiket mesélsz, elnézést, hogy szabadba vágok, mert ez az ideális eset. Így, ahogy mesélsz, én elképzeltem magam a szorosban, és már emeltem a kezem, és már szorítottam az öklöm a gondolat erejével. Na igen, de a gyerek és gyerek az mindig más. Tehát lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy jó, játszunk együtt, mert partner, és van, aki azt mondja, na hagyjál békén, mert nem. Na őt hogy győzöd meg, hogy üveghegy, és azt, hogy hagyjál már, de hülyeskedjél velem. Nem? Volt ilyen?
Igen, természetesen. A gyerekben az a jó, hogy ő gyerek. Nem igazán lehet megmondani neki, hogy mit csináljon, miközben nagyon komolyan el lehet varázsolni. És ez a csodálatos benne. És nekem általában sikerül varázsolni. Tehát van egy varázspálca, vagy egy varázspálcám, ami szerintem valahogy talán a mesék szeretete, vagy a bennem lévő gyerek miatt él, nem tudom, de valahogy sikerül. Van olyan kisgyerek, aki azt mondja, hogy ő most nem akar jönni. Akkor ő most nem akar jönni. Volt olyan szülő, tehát 2-3 éve óvodákban csinálom én ezt, néhány gyerekkel, 5-6 kisgyerekről van szó, és többnyire problémás gyerekekről. Tehát ez nagyon ideális akkor, hogyha egy tündéri, édes kislány állott veled szemben, ez csodálatos, de nem kihívás. Nagy élmény, hatalmas élmény. De az igazi kihívás az, amikor oda jön egy túlmozgásos gyerek, és ezért indulnak úgy a foglalkozások, hogy én őt abszolút megnyugtatom, és kezelhetővé teszem, úgymond befogadóvá. Tehát megnyitom őt arra, hogy tudjon figyelni rám, hogy nyugodt legyen, és hogy az információk, a mese, ami önmagában is elvarázsol, és egy másik dimenzióba viszi az embert, de az úgy bejusson a lelkébe, bejusson az agyába.
Ez nagy türelem kell.
Ez játék.
De új a játék, ahol a vezetőnek, a koordinátornak az itt nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor földhöz vágom pálcát, mert mégsem, mert bosszant a gyerek, azt jó, hazamegyek, és megfőzöm a levest. Tehát türelem.
Igen, lehet, hogy... Aha. Egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember, amikor egy kisgyereket nevel, akkor kimutassa azt, ha haragszik. Attól nem kell félni. Volt olyan, hogy egy kisgyerekre rá kellett szólnom. De nagyon édesek a gyerekek, ők mindig próbálgatják a határokat. Tehát amint észreveszik, hogy nálad van lehetőség arra, hogy ő most itt nevetgéljen, és egyébként abszolút más csináljon, vagy akár bántsa a másikat, akkor ő azt megpróbálja. És a szárazéti óvodában két új, arra nagyon édes kisgyerek jött hozzám, de nem kezdettől fogva voltak velünk. A többiek egy idő után megszokják, és várják, akarják, és szeretik, és ölelnek engem, és ez az, amit egyébként semmi más nem adhat meg az embernek. A gyerekek szeretete az valami csoda. Ezen, mint a szeretet általában. De a gyerekek, ők még őszinték, ők még kimerik mutatni. Mi már kevésbé. A lényeg az, hogy jött ez a két pici, és ők aztán próbára tettek valóban. Úgyhogy óráról órára úgy mentem, minden varázslatot, a világon mindent kipróbáltam, és nem nagyon sikerült. És akkor úgy gondoltam, hogy na gyerünk, akkor most kimutatom, hogy de ez így nem helyes. És megmondtam, hogy akkor tessék, ülj le oda, és addig, amíg ezt csinálod, nem jöhetsz közénk játszani. No persze, ehhez valamiféle nem túl nagy erő, de bizony némi nyomaték is társult, tehát valamilyen, hogy na most akkor ebből elég volt. Tehát körülbelül ennyi, nem nagyobb. Viszont az egyik is, hát ők vették. Ők nyugisan leültek, oké, akkor ennyi volt. Vették a lapot, mert egyébként az óvónénik jót dolgoznak az óviban. És... egy kislány viszont soha többé nem akart jönni. Tehát ő sírva fakadt. Egy nagyon-nagyon kedves, okos, nagyon-nagyon jóra törekvő kisgyerek, 6 éves kislányról volt szó. És ebben ez a csodálatos, hogy ilyenkor látod meg, hogy hol a gond, hogy mi van. És a következő alkalomra ez a kislány már nem jött. A két renitens, ő beállt a sorba, soha többé nem csinálta velem, vagy elég volt úgy csúnyán néznem egyet. Viszont a kislány nem jött. Először csak olyan indokkal, hogy az anyucinak most elfoglaltsága van most. Akkor már gondoltam, hogy húha, itt baj van. És szerencsére összefutottunk a szülővel, aki nagyon intelligens volt egyébként, és tudtunk beszélni erről, hogy mennyire jellemző ez a kislányra. És hogy effektíve nem történt semmi olyan agresszió, amitől ő neki most félni kellene, vagy sírva fakadni. Ráadásul a kicsi lány is elmondta, hogy kérdeztem, hogy de most kire haragszol? Vagy hogy most miért sírsz? És elmondta, hogy a gyerekekre haragszik egyébként, és kérdeztem, hogy az óvónéni engedi, hogy ilyet csináljanak? Nem. Ennek ellenére nem akar többé hozzám jönni. És miután az anyukával beszéltünk erről, és a gyereknek mondtam, hogy hú, de hát a társaid, ők most jól érzik magukat, ők boldogok, ott vannak, és nagyon jókat játszanak, te viszont most otthon szomorkodsz. Tehát a gyereket azonnal meggyőztük, és az anyuka elgondolkozott azon, hogy valóban ő egyébként pedagógus, aki középiskolásokkal foglalkozik, és ugye ismerjük a serdülőket, hogy némi nyomaték már nekik is kell néha-néha. A szép szó nem mindig használ, és mondta, hogy észrevette, tehát hogy ő is szokott ilyen határozott lenni. És az volt a csodálatos ebben, hogy a gyerek visszajött, nagy boldogan, és ilyenkor az édesanyában történik valami. Tehát, hogy ezek soha nem tőlem vannak. Amikor én nem adok okot arra, hogy sírjon egy gyerek az órán, akkor ott valami nagyon mélyen, valahonnan valami hatást hoz fel. Tehát nem én vagyok effektíve a trauma magja, hanem valahonnan hozza. És ez nagyon jól is. Általában egyébként, hogyha ilyen történik, akkor ezt nagyon jól lehet kezelni a szülővel együtt, és ilyenkor jön ki mindig az, hogy mi kell a gyereknek, hol kell otthon odafigyelni rá. Mert egyébként körülbelül 6 éves korig, de talán egy icipicit kisebb korig, általában a családdal kell foglalkozni kellene, nem pedig a gyerekkel. Ezért is tanulok családterápiát, illetve hát már szupervízió résznél tartok, tehát én magam is végzek családterápiákat, mert hogy igazából a gyerek problémája mindig a család problémája, és onnan indul ki.
Milyen esetekben ajánlott a gyermekrelaxáció? Akkor vegyük sorba. Itt fizikai problémák, lelki problémák, annyi hát, mindent leírtál,
a gyomorhúrúttól,
a nyombélfekéig, a szívneurózistól, a vastagbélgyulladásig,
bőrbetegség. És akkor még nagyon sok mindent nem írtam le.
Na.
Nagyon sok mindent nem írtam le. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor például a gyerek iskolába kerül, vagy egy olyan közegbe, ahol mondjuk nem érzi jól magát, sok stressz éri, akkor többnyire elfogyja, vagy túlhiszt is lesz, még az a jobb. Ha elfogyja, az a kevésbé jó, és akkor jön egy kis hasmenés, felfájás, bepisilés, mikor mi. Tehát ilyenkor a szülő fogja a gyerekét, elviszi orvoshoz, és akkor kap egy kis nyugtatót, most tisztelet a kivételnek, sokszor nem. Sokszor azonnal a szakember tudja, hogy megjegyzem, először ki kell vizsgálni, tehát az az alap, hogy megnézzük, hogy például a bepisilésnek van-e valamilyen szervi oka. Hogyha nincs, akkor pedig jöhet a relaxáció, ami már nagyobb korban is nagyon-nagyon jó, tékony hatású tud lenni. Tehát semmi más nem történik, mint hogy egy nyugalmi állapotot idézünk elő, ahol a tudatalattiból az elfojtott traumák elkezdenek felszínre kerülni és tisztulni.
Nem, de egy felnőttnél is nehéz ezt elérni, akiben pörög a napi sárga csekkek feladása, és hogy lesz ebéd, és hogy tulajdonképpen még ágyneműt is kéne cserélnem, de 8 órát le kéne dolgoznom, úristen, még túloráznom is kell. Gyerekben fokozottan júj, matek lecke, de nem csináltam még meg azt se. Még egy felnőttet
vagy
jobban...
Vagy félek a tanítónénitől, vagy az hogyne. Iskolában a nem tudom
még a felnőttet
tanít,
egy picit jobban tudod instruálni, mert ő felnőtt. És akkor elmondod neki, hogy most itt vagyunk, és ez egy ilyen. Na most a gyereknek ezt megmagyarázni, relaxáció, és hogy engedd el magad.
De nem, nem magyarázok semmit. Ez az. Tehát nem magyarázok a gyereknek. Nem magyarázok, hanem játszunk. Az első perctől mozgunk, játszunk, levezetjük a felgyülemlett feszültséget, és egészen addig mozgunk, és hintáztatjuk magunkat, amíg egy ilyen nagyon kellemes, nyugalmi állapot nem áll fel. És akkor jön valami mese, ami pedig elvarázsolja őket, és a valódi, igazi mese, mondani valója megül a gyerek lelkében, és egy életen át adja neki a jó példát, a küzdeni tudást, hogy hogyan lehet az élet problémáin átmenni. És a végén pedig, miután ugye a kisgyerekekkel pontosan nem igazán beszélgetünk, mondjuk 6 éves kor után már, meg már az 5 éves gyerek is nagyon szépen elmondja, hogy ő mit élt át, de a legjobb az, amikor ő nem szavakkal fejezi ki magát, hanem rajzzal, és akkor az élményt valamilyen módon hagyjuk megszületni. Tehát ábrázolunk, rajzolunk, vagy mit tudom én, bármi.
Azért is lehet ez is egy jó kihívás számodra, mert az egyik gyereknek valóban ekcémája van, a másiknak lehet, hogy epilepsziája volt. Itt olvasok annyi mindent, hogy mi mind hasfájása van, vagy éppenséggel nem tud beilleszkedni a társaságba, vagy a csapatába, ahol dolgozik, vagy ahol tanul, vagy ahol játszik, vagy gyomorhurut. Na most nagyon nehéz egy olyan rendszert alkalmazni, vagy egy olyan módszert, ami mind az 5-6-8-10 gyerekre úgy alkalmas, hogy az ő problémájára hasson. Értem én, hogy játék-játék, megnyugtatom, de hogy én holnaptól egy picit jobban lássak, a gyomrom ne fájjon annyira, ne legyen vizeletürítési problémám, ugye?
Tehát két dolgot kellene itt most, azt hiszem, tisztáznom. Az egyik, hogy van egy csoportos mesés relaxáció, ahova jöhetnek a kisgyerekek, akiknek nincs nagyon-nagyon kritikus egyéni problémájuk. Amikor valakinél fennáll bármilyen komolyabb betegség, vagy fájdalom, vagy bármi, akkor érdemes egy egyéni relaxációra elhozni őt, ahol pedig kifejezetten vele foglalkozom, és akkor csak egyedül vele. Ez már 3-6 éves korig ugyancsak többnyire aktív relaxáció, plusz egy kidolgozott mesés relaxáció, amikor nem ő lazul el, hanem megismerünk egy mesét, konkrétan Hamu Pepejkét, egy szlovák kis mesehőst, és akkor úgy teszünk, mint Hamu Pepejke, és lefekszünk a kemence patkájára, és ott melegszünk, és nehezedünk, és élvezzük azt, hogy itt olyan finom, puha minden.
De jó. Hogy mész a kamaszokkal?
Az az érdekes ebben, hogy a kamaszokkal túl sok gyakorlatom nincs. Néhányan valóban megkerestek már, de még nagyon kevesen tudnak róla, hogy egyébként csodálatos az identifikációban, nagyon sokat segít, hogy magára találjon a serdülő, hogy a krízisei valamilyen módon feldolgozódjanak, hatalmas önismeretet ad.
Meg egy utat.
Egy utat mutat, így van, hogy tehát elindítja őket egy olyan önki teljesedés felé, olyan életcélok felé, ahol biztos, hogy nem kallódik el. Tehát nagy tapasztalatom sajnos még nincs, remélem, hogy egyszer lesz, de akikkel eddig együtt dolgoztam, ők végül is nagyon-nagyon aranyosak voltak, de egyébként a módszerben megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet őket motiválni, hogy hogyan tudom őket megnyerni. És hát a másik az, hogy mennyire rezonál az ember lelke az ő lelkére. És nagyon hálásak egyébként a gyerekek is, épp úgy, mint a felnőttek, amikor megérzik, hogy te figyelsz rájuk, hogy te vagy fontos, te most valóban nagyon fontos vagy, és szeretlek téged, itt bármit elmondhatsz, akkor egészen más szívvel fordulnak feléd, megnyílnak, és megtalálod az útot a lelkük felé.
Milyen tanulságos dolog, amiket olvasok, számomra is új és meglepő, hogy az, hogy pszichikailag és lelkileg az ember támogat valakit, és kevésbé lesz agressziótól presszionált valaki, vagy nem fog verekedni egyfolytában az iskolában, nem rágja a körmét, mert éppensége frusztrált, nem fog szorongani, nem lesz gátlásos. Nagyon jó ez a vizsgaszorongás elleni történet is, dadogás ellen jó.
Most a honlapomról olvasod,
abszolút,
ugye?
Én onnan loptam, persze, egyértelmű, hogy puskázok. És bőrbetegségek, szóval ekcéma, szemölcs, tehát én értem az ilyen lelki problémákat, de azt szoktam mondani, az orvos tessék bekenni ezzel a XYZ-vel a karját, és eltűnik. Na most még a bőrbetegségek is lelki okokat feltételeznek?
A betegségek 80%-át a stressz okozza. Ezt nem én mondom, nálam sokkal okosabb emberek mondják ezt, és vizsgálták. Alapvetően itt most akkor lehet, hogy érdemes elszakadnunk a gyerek relaxációtól, és általában a relaxációról beszélni. Mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy elmentem a masszőrhöz, olyan istenit, relaxáltam. Ez már így fantasztikus. És az is egy relaxáció, persze. De mi a különbség a között, amit én csinálok, és azok, akik még autogén tréninggel és ilyesfajta relaxációval foglalkoznak.
Jó kérdést tettél fel.
Mi a különbség? Igen. Tehát, azt hiszem, hogy ez egy kulcskérdés. Mert amit én csinálok, az nem azt jelenti, hogy most leülök, és egy instrukciót adok magamnak, hogy na, most pihenek egy kicsit. És valóban ki is kapcsolok, zenét hallgatok, és ez olyan tök jó. De ennyi, amit teszek magamért, a többit a zene elvégzi. amit mi teszünk, az egy 1909 óta kidolgozott módszer. Schulz dolgozta ki.
Hoppá.
Akit egyébként Freud, akinek a neve talán nem ismeretlen a hallgatók előtt sem, Freud is felelősségre vont, és azt mondta neki, hogy mit gondol maga ezzel, gyerekeket fog, vagy embereket fog gyógyítani? És erre Schulz azt felelte, hogy nem uram, nem biztos, hogy embereket gyógyítok, de mint a jó kertész, a fejlődő virág mellől a gazokat kigyomlálom. És ez, ha most már maradunk ennél a kertészeti példánál, azt hiszem, ha elképzeljük, hogy van egy gyönyörű, most fejlődő virág, amit betakarnak a gazok, nem kap napfényt, elszívják előle a nedvességet, a tápanyagokat, akkor az nem lesz gyönyörű, szép, kifejlett virág. Egyre satnyul. Tehát minden magban van egyfajta lehetőség. Hogy ebből mi lesz, az már a kertésztől függ. És nem mindig tudnak, vagy tudunk mi szülők jó kertészek lenni. Mi is kapunk sokféle kertészt, és sokféle gazt. Ezt nem ússzuk meg, ráadásul a családterápiából tudjuk, hogy generációkról generációkra mindez öröklődik át. Nem tudok tőle megszabadulni. Csak pszichoterápiával. Vagy bizonyos, ha szerencsém van, persze, még van pár módja, de a legbiztosabb a pszichoterápia. És tehát tulajdonképpen az nagyon-nagyon fontos, hogy mit adok a gyereknek. És hogyha én például anyaként nem jól kötődöm az édesanyámhoz, mert őnek is sok gondja volt, amikor én megszülettem, akkor én egy bizonytalanul kötődő ember leszek. Tehát azt tanulom meg, hogy a körülöttem lévő világ az nem jó, attól félni kell, hogy az emberek nem jók, ők bántanak, hogy én nem vagyok szerethető. És ezek után én már csak úgy tudok viszonyulni az emberekhez és a világhoz, hogyha még szerető közegbe kerülök is, addig viselkedem úgy, mert én úgy tudom, hogy én nem vagyok szerethető, hogy a végén tényleg nem szeretnek. És ettől nem tudok megszabadulni, csak amikor segítenek nekem ebben. Vagy találok valakit, aki nagyon szeret, tényleg, és támogat, elfogad. Egy jó terapeuta ezt megteszi.
Folytatjuk a beszélgetést P. Horváth Ágnessel.
Amit mi csinálunk, vagy én ezzel a relaxációval, vagy Schulz, amit kidolgozott, az tulajdonképpen arra szolgál, hogy amikor én leülök, vagy lefekszem relaxálni, akkor egy több évtizeden át kidolgozott metódus szerint mondok a testemnek olyan szuggesztiókat, amivel tulajdonképpen az izmaimon keresztül lazítom el az idegrendszerem, mert hogy tulajdonképpen éppen azt teszem, pont fordítottját teszem annak, amit a stressz csinál velem. Tehát még a stressz elindít egy védekezési mechanizmus bennem, ami eredetileg a túlérésért itt van bennünk, mint ösztön. Tehát ha én nem félek egy rossz hatástól, én nem tudom magam megvédeni. Ez kell. Erre szükségünk van. Csak ha én túl sok stresszt kapok, akkor egy feszültség állandósul bennem, az izmaim elkezdenek összeszorulni, egyre görcsösebbé válok, az agyalapi mirigyből, tehát az izmok elküldik az agynak az információt, no és aztán az agyban elindulnak a stresszhormonok, ők ontják magukból ezt a vészjelzést, egy ölárm állapot áll föl, tehát hogy hú, vigyázz, riadó, valami baj van. És ilyenkor aztán már nincs megállj. Tehát nem tudok, ha túl sok stressz ér, akkor én ettől nem tudok szabadulni. Akkor egy idő után, ha nem tudok segíteni magamon, tehát először csak mondjuk szorongom, először nyugtalan vagyok, aztán elkezdek szorongani, az sokkal rosszabb, mint például a félelem, mert ott nem tudom, hogy mitől félek, hogy mi bajom van, csak olyan rossz. Ha nem kapok segítséget, nem segítek magamon, nem tudok segíteni, akkor elkezdek beszűkülni. Már nem tudok másra figyelni, csak arra, hogy valami bajom van. Hiába ér engem egy csomó jó dolog, csak a problémámra koncentrálok. És görcsössé válok. Ha görcsös vagyok, akkor nem mennek a dolgok.
Nő a probléma.
Ha túlzott akarás a célomtól is mindig eltávolít. A görcsösség az egy nagyon rossz állapot. Ha nem kaptam segítséget, akkor egy idő után jönnek a pszichés problémák, depresszió, kinél hogy, agresszió, pánik. Hát, ezeket már észre lehet venni, ezek egész kellemetlenek. De ha én még mindig nem segítek magamon, akkor jönnek a pszichoszomatikus betegségek.
De van, aki föl se ismeri magát.
Hát, hogy nem. Csak azt érezzük, hogy valami rossz.
Rosszban vagyok.
Igen.
Nem tudja.
A legtöbben azt gondoljuk, hogy oké, minden rendben van velünk. Tehát amikor én már magamra látok, vagy egy icipicit érzékelem önmagam, akkor már rájövök, hogy hol lehetne nekem fejlődni, hol vannak nekem hiányaim. Amíg én semmit nem látok, addig egész biztos, hogy van. Nagyon kevés, tehát mindannyiunknak van valami, mindannyian kapunk jót és rosszat, nem ússzuk meg. És tehát a lényeg az, hogy amikor már eljutok oda, hogy kialakulnak a pszichoszomatikus betegségek, fejfájás, gyomorgörcs, és ugye egyre veszélyesebbek, a legvége a rák, és a súlyos betegségek, különböző szívbetegségek. De most ezt kár lenne sorolnom, mert ha semmi más nem teszek, csak elkezdek relaxálni, és a Schulz által kidolgozott autogén tréninget például naponta megadom magamnak csak 5 percre, akik ezt csinálják, ők egyébként imádják, és élvezik. Úgyhogy nekem mondjuk egy olyan 10-15 perc az, amikor már úgy érzem, hogy újjászülettem. És bármi történik velem, meg tud nyugtatni. Tehát a lényeg az, hogy akik megadják maguknak azt, hogy egy icipici nyugalmat adnak maguknak, az idegrendszerüket megnyugtatják, tehát a kidolgozott, pontosan kidolgozott szöveggel, ők egyszer csak eljutnak egy nagyon kellemes, nyugalmi állapothoz, egy nyugalmi tónushoz, ahol olyan jól működik a világ, azt érzem, hogy szeretnek az emberek, én szeretem őket, és minden olyan jó és szép, és minden rendben van. Ez az úgynevezett ősbizalom állapota, amikor megszületünk, és jó anyukánk van, és ugye a karjában tart minket, és megkapjuk a tejet is, amikor mi éhesek vagyunk. Tehát minden igényünket kielégít. Ez az a nagyon jó állapot, amiben a legjobb nekünk élni. És ebben az a csodálatos, hogy tehát az izmokon, a szomatikán keresztül jutunk el az idegrendszerig, a lélekig, miközben a két agyfélteke harmóniába kerül, a jobb és a bal. Mert hogy általában, hogyha stresszesek vagyunk, a kettő közötti összhang bomlik meg. Egyébként is az iskolában többnyire a bal agyféltekét iskolázzuk, a logikus agyat edzzük, és a relaxációval pedig a jobb agyféltekét. Egyébként nagyon izgalmas, hogy ahogy ugye küzd bennünk két dolog, a feszültség és az ellazulás. Ennek a kettőnek az egyensúlya kell, hogy meglegyen. És éppen ezért, hogy többnyire a bal agyféltekét dolgoztatjuk, de a jobb agyfélteke, mint egy jó anya, vigyáz ránk. Tehát amikor kikapcsolsz, mert elfáradtál, és csak úgy a semmibe meredsz, akkor átvette egy kicsit az irányítást a jobb agyfélteke.
Mindegy, hogy jobbkezes vagy balkezes vagyok?
Olyankor regenerálódom.
Mindegy, akkor is a jobb
igen, a jobb agyféltekének megvan a funkciója, és a bal agyfélteke. A jobb agyfélteke az érzelem központja, ott nincs időérzék, míg a bal agyfélteke és a kreativitás központja.
Azt kapja mindig a bal agyféltek.
A bal agyfélteke a logikus gondolkodás, így van. És hogyha, tehát az érzelem központja is a jobb agyfélteke. És ez nagyon izgalmas, mert hogyha engem ért valamilyen trauma, és elfojtom természetesen, elraktározom a jobb agy féltekénbe, ő ott él időtlenül. Ami azt jelenti, hogy ha véletlenül valami felidézi, akkor én azt ugyanúgy élem meg, mint ha ma történt volna. Lehet ez egy gyerekkori trauma, de ugyanúgy fogok félni mondjuk egy kutyától, mint amikor kicsi koromban megkergetett. Pedig már nagy vagyok, lehet, hogy kicsi a kutya, és védekezhetnék. De ha én hagyom megszületni ezt az érzést, és kimondom a bal agy féltekémmel, a beszédközpontommal, akkor már lesz ideje, és tudom, hogy ez a múlt. Másként élem meg. Bármilyen fájdalom, amire kimondom, hogy ez már a múlt, az már nem ugyanaz, mint amikor még mindig benne élek. Már fellélegzik egy picit a lélek. Tehát, hogy relaxáció alatt egy kicsit szellőzködik a lélek, és akkor még ehhez jön egy kis meditáció, ami még erre rá tud segíteni. És ezáltal a traumák fel tudnak dolgozódni. Például egy gyereket sok sérelem ér az iskolában, mire hazaér, akkor nagyon agresszív. De ha megtanítjuk őt relaxálni, akkor megadja magának az ős bizalom állapotát, ezt a nagyon-nagyon kellemes érzést. Részben, amikor a két agyfélteke harmóniába kerül, akkor az öngyógyító mechanizmusok is felerősödnek. Tehát például, ha náthás vagyok, és többet relaxálok, akkor nem tud úgy ledönteni a nátha, gyorsabban gyógyulok. De a vérnyomás csökken mérhetően. A klienseim, a felnőttek, akiknek mondjuk vérnyomás problémája van, és nagyon-nagyon szkeptikusak. Ők mérni szokták, és nem akarják elhinni, hogy mennyit csökkent a vérnyomásuk. De a lényeg az, hogy nem csak mérhető, de érezhető is ez. És azzal, hogy tudat közelbe, tehát ez egy módosult tudatállapot, nem megyünk le olyan mélyre, mint a hipnotikus állapottal. Itt a saját kezünkben van a sorsunk. Ezért is nevezik autogén tréningnek. Autogén, mert én csinálom. Tréning, mert trenírozom a testem. A testemnek mondok különböző, az izmaimnak különböző szuggesztiókat, amit megcsinál a testem. Nem kell akarnom. Egyébként ez a kulcs, hogy ne akarjak semmit. Csak fogadjam el, amit a testem éppen ad. És amint elfogadom, és nem menekülök, így egyébként például a legjobb fájdalomcsillapító eljárás is. Addig, amíg én menekülök egy fájdalom elől, addig jön. És abban a pillanatban, amikor én azt mondom, hogy na jól van, itt vagy, gyere, hadd nézzelek, mutasd magad. Elkezdem őt szemügyre venni, mint ahogy az orvos a problémámat. Tehát amint elfogadom, már kitolódik a fájdalom küszöb. Például nagyon jó, kismamáknak létezik külön relaxáció, és ez egy nagyon jó szülést könnyítő, a fájdalmat csökkentő módszer, mert kitolódik a fájdalom küszöb. De például volt olyan kliensem, akinek az izülete a csípőjén borzasztó fájdalmat okozott. És hétről hétre érezte azt, hogy egyre jobban és jobban van. Az orvos sem akarta elhinni, mert vizsgálat előtt relaxált, bement, ő mesélte el, nem az orvos, a kliens, bement hozzá, össze-vissza rángatta a lábát, és azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy nem fáj, de annyira meg tudja magát nyugtatni. Tehát gyerekek képesek például a fogorvosi székbe önmagukat relaxációval megnyugtatni úgy, hogy nem félnek úgy az orvostól. És hát mindennek a lényege az, hogy az ős bizalom állapotába visszahelyezem magam, ahol én gyógyulok, gyógyul a testem és a lelkem, és emellett, ami naponta trauma ért engem, az pedig tisztul. És ezáltal a kapcsolataim sokkal jobbak lesznek.
Hát ritkán vagyok én egyébként rádióhallgató, megmondom őszintén, miután magam készítem a műsorokat. De most nagyon is azzá váltam, és úgy, ha láttak volna a hallgatók, akkor így nagyjából Rodin szobra jutott eszembe a gondolkodó, így kicsit lefolytam itt a mikrofon mellett, és ugye gondolkodóba estem, ahogy a szobron is látható, és figyeltem minden szavadat, és figyelem. Rendkívül tanulságos dolgokat mesélsz, mert valószínűleg mindannyiunkra érvényes ez, mert ahogy te mondtad, mindenkinek van jó is, rossz is, ilyen is, olyan is az életében, és hogy valamire jó. Az jutott viszont eszembe, hogy régebben vagy nem volt ennyi lelki trauma, vagy ennyi probléma, vagy nem beszéltek róla. Azért régen is volt iskola, régen is volt pedellus, régen is voltak diákok, régen is voltak szülők, régen is volt jó, régen is volt rossz. Ez az új kornak a divatja, hogy így elmerjük mondani, vagy akkor nem foglalkoztunk vele, hanem söpörjük a szőnyeg alá.
Freud beszél először azt hiszem a neurózis koráról. Hát nyilvánvaló, hogy miután elszakadtunk a földtől, egy juhász azért nagyon-nagyon sokat tudott magába mélyedni. Itt is azt csináljuk, hogy magunkra figyelünk, befelé figyelünk. Most, ha megkérdezem tőled, hogy mikor volt az utoljára, amikor figyeltél arra, hogy a tested mit üzen neked?
Jó kérdés. Válaszolnunk kellene?
Ha, például, figyelted-e mostanában a szíved dobogását?
Nem. Csak ha szaporodik, mert fáradt vagyok, akkor megijedek.
Akkor megijedsz.
Meg. De ha normálisan dip-dob, akkor nem. Akkor természetes.
Az már nagyon jó egyébként, hogyha legalább egy kicsit te már odafigyelsz arra, hogy most gyorsabban dobog a szíved. Benned valami működik, valami
köszönöm,
jó.
Köszönöm, Ági.
Fantasztikus.
Hát, ha megmaradok.
Nagyon örülök. Egész biztos, hogy megmaradsz. De tulajdonképpen, amit nem mondunk ki a szánkkal, az kimondja a testünk. Tehát...
Üzen,
abszolút. A lelkünk a testünkön keresztül üzen. És ezt még konverziónak is nevezzük, amikor különböző fájdalmak, lelki fájdalmak a testen keresztül jelennek meg. De most itt beszélhetnénk Ferenciről, aki a tünet értelmét fogalmazta meg. Tehát tulajdonképpen, ja, ez nagyon édes, tehát mondjuk elment a Ferencihez egy hölgy, akit azt hiszem éppen megcsalt a férje, és beszélgetés közben egyszer csak megfájdult a hölgy foga, és kérdezte tőle Ferenci, hogy asszonyom, mire fáj a foga?
Lehet, hogy lyukas volt.
Hát egy jó férjre. Nem. Egy jó férjre, és amint kimondta,
megszűnt
a fogfájása. Szóval, de tényleg, az nagyon fontos, hogy a testünk mindig üzen, csak nem vesszük észre. Tehát a szív először ad jeleket, és ha sokáig nem figyelek rá, akkor egyszer csak sokkal drasztikusabb jeleket, amikor már érdemes megijedni. Tehát addig teszi ezt velem, amíg észre nem veszem, hogy valami baj van. Na most sokkal jobb, hogyha én ezt már az egészen enyhe jeleknél tapasztalom, és tudok rajta segíteni, már pedig a relaxációval képes vagyok valamilyen módon. Tehát az idegrendszer megnyugtatásán keresztül tudok segíteni. Azon keresztül, hogy elérjük a vegetatív idegrendszert, ami pedig tudjuk, hogy a belső szerveket idegzi be. Tehát addig, míg a haráncsíkolt izmokkal a karomat képes vagyok mozgatni, el tudom ernyeszteni az izmaimat, addig nem tudom például a hasizmom, de még a hasizmom is, bocsi, de például a beleket mozgató vagy körülvevő símaizmokat, vagy a belső szervek izmait nem tudom akaratlagosan működtetni, de a vegetatív idegrendszert relaxációval el tudom írni, ami megnyugtatja a belső szerveket is. És hogyha én elvágtam azt a folyamatot, amit a stressz okoz, visszafordítom ezt a folyamatot, akkor annak a vége egy nagyon kellemes megnyugvás, miközben az öngyógyító mechanizmusok pedig felerősödnek.
Mi motivált téged erre az útra? Mert mikor előző beszélgetésünk során azért az életutadat taglaltuk, eddig itt, és még 81 évi vissza van minden bizonnyal, adja Isten, akkor azért az újságírói pályát azért rendesen kiveséztük, hiszen mi rádióztunk együtt, tévéztünk együtt, és ez a te neved azért szorosan és nagyon is egybefonódott a tévézéssel, rádiózással, újságírással, és hát váltottál. Értem én, óvónői is, a többi, a pszichológia, meg a vonzalom, meg ezek az ilyen kapacitások, meg érzelmek, meg minden, ami benned van, de van olyan ember, aki azt mondja, hogy maradok a kaptafára, nem váltok. Van, aki azt mondja, bátrabb, és teljesen más lesz. Elmegy Molnárnak, életében csak boltban látott lisztet, de elmegy Molnárnak, meg ki akarja próbálni, hogy milyen egy malomban dolgozni. Na most te ugyanezt csinálod, hogy emberekkel foglalkozol továbbra is, mint az újságírás során, de merőben más munka ez.
Ajaj, úgy megfogadtam, hogy magamról most semmiképpen se beszélek.
Hát dehogy nem, csak róla szól a történet, és de jó.
Azt hiszem, hogy érdemes, talán érdemes elmesélni, hogy egyébként az nagyon aranyos, amikor itt voltam nálad az megelőző, vagy az előző beszélgetésen, akkor megkérdezted tőlem, hogy a kamera előtt, Ági, te nem szoktál izgulni? És én azt mondtam, hogy én soha. Aztán elkezdtem gondolkozni, hogy Jézusom, mekkora hazug vagyok. Mert hogy dehogy nem, csak az ember így 18 év távlatából már nem nagyon emlékszik a kezdetekre. És eszembe jutott, hogy igen, én tehát annyiból igaz volt, amit mondtam, hogy a kamerától soha nem izgultam. Én azt élveztem, ezért is gondoltam azt, hogy na, most magamról nem beszélek, mert hogy van bennem egyfajta exhibicionizmus és önimádat, ami miatt voltam én tévés. És nárcisz, egy aprócska, narcisztikus hajlam.
Extrovertáltak vagyunk mi, hát azért maradjunk annyiba, mert akkor könyvet írnánk otthon a négy fal között, és soha senki nem látna bennünket.
Tehát meg vagyok spékelve egy csomó ilyennel, de mindez, tehát ami miatt féltem, az volt, hogy én az első perctől olyan hosszú szövegeket kaptam ott az adás előtt pár perccel, vagy a felvétel előtt, és olyan nyakat tekert, főként már a heurékában, olyan nyakat tekert felkonfokat, hogy mindig úgy éreztem, hogy én ebbe bele fogok dögleni, és állandóan attól féltem, hogy én ezt nem tudom elmondani, de már a Fehérvár TV-ben is. Tehát amikor 5 perccel előtte megkaptam a szöveget, hogy ezt kell most elmondanod, akkor bizony mindig görcsben volt a gyomrom, de nem a kamerától, mert azt imádtam, hanem attól, hogy te jó Isten, én képes leszek ezt elmondani.
Úgyhogy, és mindig képes voltál. Na, majd
hát igen, többnyire sikerült, de a feszültség ott volt.
De ez nem látszott.
Az lehet.
Nem remegett a hangot, tehát ez nagy dolog, hogy kezelj az dolgot, ember. Igen. Le tudtad küzdeni.
Ezt tudod, kik képesek erre, akik nagyon sok stresszt élnek meg, ők megtanulják ezt palástolni. Tehát valóban rajtam nem igazán látszik. Ha én nem akarom, akkor senki nem látja, hogy mit érzek. Képes vagyok arra.
Azt én tudom.
Képes vagyok arra, hogy a világon senki ne tudja meg, hogy mi van a lelkemben. Ez nagyon rossz egyébként, és senkinek nem ajánlom.
Nem biztos.
A jó mindig az.
Ha
az a jó,
kitárulkozó vagy,
amikor
akkor az
kimondom.
A baj.
Igen, de az a jó.
Az a meg visszaélnek.
A kommunikáció ott indul el, amikor, és a családterápiával már ezt tanítjuk, amikor lemegyek a lelkem mélyére, és a bennem lévő érzésekről tudok beszélni, akkor teremtem meg annak a lehetőségét, hogy valódi kapcsolat legyen közöttünk. Úgyhogy továbbra is tartom, senki ne gyakorolja azt, amit én a kamera miatt nagyon sokáig gyakoroltam, és profi vagyok benne.
De jobban de... vagy magaddal.
Igen, igen, szeretem magam.
Na,
de ebben nagyon sokat segített az autogén tréning. Tehát ami miatt én egyébként még kamera elé kerültem, az volt, hogy képtelen voltam magam elfogadni. Konkrétan nagyon csúnyának tartottam magam.
Ajaj,
és egyedül szemből
van
szerettem.
Otthon?
Van, igen, és szemből.
Vegyél, légy szíves, ha nincs meg.
Szemből szerettem magam. És azért lettem műsorvezető, és nem színésznő, mert ugye amatőr színész képzőbe is jártam, és amikor mehettem volna színpadra, akkor én azt mondtam, hogy nem. Én semmi más nem akartam lenni, mint szép nő, mert az anyukám az volt, és én úgy éreztem, hogy én csúnya vagyok. És egyébként minden oda vezethető vissza, hogy bennem van egy nagyfokú szeparációs szorongás, mert a szüleim nem akarták, de úgy hozta a sors, hogy az anyukám, amikor én 8 hónapos lettem, akkor egy munkát kapott egy szomszéd településen, és nem tudtak velem mit csinálni. És ezt én már egyébként mindig tudtam, hogy egy picit a nagynénémék lánya voltam.
Tettek, vettek ide-oda.
Igen, de érdekes módon, amikor autogén tréninget kezdtem el tanulni, mert ugye először egy saját élményt csináltatnak az emberrel végig az egyesületnél, és akkor kúztak be nekem ilyen kis ágyrácsai közül képek. És később, 2-3 év múlva állt össze, hogy mi az, amitől az én szorongás szintem sokkal magasabb volt az átlagnál. És ezért is lyukadtam ki a relaxációnál. Mert hogy pont 8 hónaposan, amikor a gyerekek elkezdik felismerni az idegeneket, és elkezdenek félni tőlük, ez pont a szeparációs szorongás időszaka, engem akkor vittek el több hétre a nagynénémhez a szomszédfaluba, és persze nagyon-nagyon jó anyukám volt, és azért egy héten többször eljött hozzám, na de átéltem azt, amit egy kisbabának nem szabadna. Elszakítottak az anyukámtól. Ettől én egész életemben egy fél ember lehetnék, de rátaláltam az autogén tréningre, és én mindig fel tudom magam építeni.
És nem azért mondom, de nem most ismertelek meg. Ember nem lett volna, aki évek ezelőtt azt mondja rólad, hogy te akár nem, hogy frusztrált, de hogy neked komplexus, vagy valami belső problémád, a világ leghatározottabb nője vagy.
Igen, attól félj mindig, aki nagyon határozottnak látszik, mert akkor ő...
De az is, vagy. Hát ez nem képmutatás volt.
Maradjunk ebben. Ágnes, tudod mit? Maradjunk ebben, és a kedves hallgatók is tartsanak meg engem jó emlékezetükben.
Meg is tartanak téged nagyon jó emlékezetükben.
De nyilvánvaló, hogy jó szüleim voltak, és nagyon sok mindent kaptam én, amivel ezt kárpótolták, vagy amiért kárpótoltak ezért, tehát ha úgy visszatekint az ember, visszatekintene az életére, tehát a mostani élet minőségem, és ahogy én a napokat képes vagyok élni, az nem ugyanaz, mint régen, amilyen volt. Tehát ez emögött, de minden emberben vannak félelmek, fájdalmak, küzdelmek, ezt nem ússzuk meg, ez tény. És egy dolog nagyon nagy igazság, hogy amikor a sors elvesz tőled, akkor egy másik oldalon ad neked. Tehát nincs olyan, hogy csak rosszat kapunk, és csak jót. Úgyhogy én is, és kaptam egy ilyen rosszat, de mellé kaptam egy csomó jót, amitől például most tudok segíteni az embereknek, és amitől nekem olyan gyermek lelkem maradt, amiért én abszolút tudok azonosulni egy picivel, aki először van velem.
Amikor megismertelek, akkor egy picit olyan távolságtartónak tűntél, és Tóth TV-ben is dolgoztunk, és úgy mindig figyeltelek, hogy céltudatosan és pontosan, és mindig az óramű tetted a dolgodat, és akkor adta a jó Isten egyébként, és köszönöm szépen neki, hogy megismerhettem a gyermek énedet. Maradj ilyen üde, és mosolygós, és kedves, és én visszavállak, hogy eredményekről számolj be, és tudod, mit várok? Hogy majd az utcán rád köszönnek, hogy x év múlva, hogy Ági, sokat segítettél nekem, és erre ma is emlékszem, hogy erről is számolj be nekem majd, oké?
Megígérem neked, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm. Mint hallhatták, élhetünk a gyermekeknek szóló programmal, a relaxációval, a mese és a zene varázsával fűszerezve. Az elmúlt órában P. Horváth Ágnessel beszélgettem.